Nagyon kérem, komolyan aggódom a szívem miatt. Talán lesz olyan szíves. A fő ütőérrel nincs semmi bajom, de nagyon szeretném a véleményét hallani a szív billentyűimről. Kérdésére meghallgattam a szívét, de semmi rendellenességet nem észleltem. Csak azt láttam, hogy az egész ember oda van félelmében, s úgy reszket, mint a nyárfa levél. A szívének semmi baja. Nincs oka aggodalomra. Nyugtattam meg. Bocsássák meg az izgatottságomat, mentegetőzött Soltó. Beteg vagyok, s már régóta nem bízom a szívemben. Örömmel hallom, hogy ok nélkül idegeskedtem. Ha az ön atya, Miss Morstan, nem bízott volna túlságosan a szívében, akkor talán még ma is élne. Szerettem volna arcul ütni ezt az embert, annyira felháborított, érzéketlen durva modora, amelyel ezt a fájdalmas eseményt szóba hozta. Miss Morstan leült, ajka elhalványult. Lelkem mélyén éreztem, hogy atyám már meghalt, mondta. Részletesen felvilágosíthatom kegyedet, sőt segíthetek abban, hogy hozzájusson ahhoz, ami megilleti, s ezt meg is teszem, bármit mond is fivérem bártalamjú. Örülök, hogy a barátai itt vannak, és a tanúim lehetnek. Hárman egyesült erővel bátran szembeszállhatunk a fivéremmel. Csak óvakodjunk mindenkitől, akinek nincs köze az ügyhöz. Semmi rendőr, semmi tisztviselő. Elintézhetjük a dolgot magunk között, mindnyájunk megelégedésére. Semmi sincs, ami annyira megriasztaná Bartot, mint a legcsekélyebb nyilvánosság. Leült egy alacsony székre, s bágyott, vízszínű szemével kérdőn hunyorított felénk. Ne aggódjon, szólt Holmes. Én el nem mondok senkinek egy szót sem. Én csak bólintással fejeztem ki hozzájárulásomat. Nagyon jó, kiáltott Soltó. Engedje meg, Miss Morstan, hogy megkínáljam egy pohár tokaival. Más borom nincsen. Kinyissak egy üveggel? Nem, de remélem nem lesz kifogása a dohányfüst a keleti dohány balzsamos illata ellen. Kissé izgatott vagyok, és számomra ez az igazi nyugtatószer. Rágyújtott a nagyfejű pipára, s a füst vígan hömpölygött keresztül a rózsavizen. Mi hárman félkörben ültünk, hálunkat kezünkre támasztva, s előre hajolva. A különös kopasz emberke izegve mozogva pöfékelt középen. Mikor legelőször elhatároztam, hogy felvilágosítom kegyedet, kezdte, közölhettem volna a címemet is, de mivel attól féltem, hogy kikötésemet esetleg nem veszi tekintetbe, és kellemetlen embereket hoz a nyakamra, más utat választottam. Azt akartam, hogy először a szolgám lássa kegyedet, akinek óvatosságában teljesen megbízom, és utasítottam, hogy ha bármi olyat vesz észre, ami nem tetszik neki, hagyja abba a dolgot. Bocsássa meg ezt az elővigyázatosságomat, de tekintettel arra, hogy teljesen visszavonultan élek, s ízlésem, joggal mondhatom, túlságosan kifinomult, nem ismerek a világon senki faragatlanabbat a rendőrtiszteknél. Természetemnél fogva idegenkedem a nyers anyanyelvűség minden alakjától, s ritkán érintkezem a nagy tömeggel. Amint látja, arra törekszem, hogy azt a kis világot, amelyben élek, megszépítsem, s igazi pártfogója vagyok a művészetnek. Ez a tájképit... Bocsásson meg, Soltó úr, vágott közbe Miss Morstan. De én az ön kívánságára jelentem meg itt, mivel valamit közölni akart velem. Nagyon késő van, és szeretném, ha találkozónk minél hamarabb véget érne. Egy kis időre okvetlen szükségünk lesz, válaszolt Soltó. Mert föltétlenül el kell mennünk Bartholomew fivéremhez Norwoodba. Együtt kell oda mennünk mindannyiunknak, hogy minél jobban megrohanhassuk. Nagyon haragszik rám, mivel én azt az utat választottam, amelyet helyesnek tartok. Tegnap este össze is vesztem vele emiatt, el sem tudja képzelni, milyen rettentő ember, mikor haragszik. Ha Norwoodba kell mennünk, mondtam szerényen, akkor talán legjobb volna mindjárt indulnunk. Soltó nevetni kezdett úgy, hogy fülig belevörösödött. Oh, mi jut eszébe, kiáltott. Szép dolog volna, ha amúgy Hűbele Balázs módjára oda toppannánk eléje. Azt nem... Először tudnia kell, hogy is állunk tulajdonképpen. Van ugyanis az esetnek néhány olyan részlete, amelyet én magam sem ismerek, s csak annyiban közölhetem önökkel a tényállást, amennyire én magam tisztában vagyok vele. Atyám James Soltó valamikor őrnagy volt az indiai hadseregben, folytatta. Körülbelül 11 évvel ezelőtt nyugdíjaztatta magát, majd visszavonult Norwoodba, ahol házat vett. Indiában szerencséje volt, így jó csomó pénz, egész gyűjtemény értékes ritkaságot és számos benszülött szolgát hozott magával. Gyönyörűen berendezkedett Pondicherry Lodge-ban, és úri módon élte világát. Testvérem és én voltunk az egyedüli gyermekei. Nagyon jól emlékszem még arra, milyen nagy feltűnést keltett Morsten százados eltűnése. Olvastuk akkoriban az esetet az újságban, s mivel tudtuk, hogy Morsten atyánk barátja volt, gyakran beszéltünk az esetről a jelenlétében is. Ő együtt találgatta velünk, hogy tulajdonképpen mi is történhetett vele. Soha eszünkbe se jutott volna, hogy ő az egyetlen ember, aki ismeri Arthur Morsten sorsát, ám azt tudtuk, hogy valami sötét, fenyegető veszély lebeg fölötte. Nem mert egyedül elmenni hazúrról, s a házőrzésére állandóan két kitűnő ökölvívót szerződtetett. Williams, aki ma este megkocsikáztatta önöket, az egyik. Atyánk sohasem beszélt arról, mitől fél, de azt észrevettük, hogy valósággal irtózik a falábú férfiaktól. Egyszer rá is lőtt egy falábú emberre, akiről később kiderült, hogy ártatlan házaló volt. Jól meg kellett fizetnünk, hogy hallgasson. Akkor a fivérem meg én azt hittük, hogy ez csak valami rögeszme, de a későbbi eseményekből sok minden kiderült. Az 1882. év elején atyánk levelet kapott Indiából, amely nagyon megviselte. Éppen a reggelinél ültünk, amikor fölbontotta, s rémületében majdnem elájult. E naptól fogva haláláig betegeskedett. A levél tartalmából semmit sem tudtunk meg, de mialatt atyám olvasta, láttam, hogy rövid, s ákombákom kézírással íródott. Atyám már évek óta lépbetegséggel küszködött, de most hirtelen súlyosbodott az állapota. Április végén tudatta velünk az orvos, hogy a helyzet reménytelen, s hogy végórájában közölni akar velünk valamit. Mikor beléptünk hozzá, párnák közé süppedve ült, s nagyon nehezen lélegzett. Kért, hogy zárjuk be az ajtót, majd odaintett bennünket maga mellé. Jobbról, balról az ágya mellett álltunk. Megragadta kezünket, majd fájdalmas hangon, amely a nagy izgalomtól elcsuklott, beszélni kezdett. Megkísérlem lehetőleg szóról szóra elismételni szavait. Utolsó órámban, mondta, egyetlen dolog nyomja csak a lelkemet. Az az igazságtalanság, amely szegény Morsten árvájával történt. Átkozott pénzéségem, életem fő bűne rávitt arra, hogy megfosszam őt attól a kincstől, amelynek legalább a fele őt illeti. Pedig nem vált hasznomra a dolog. Ilyen vak és bolond a kapzsiság. Ez az érzés annyira elhatalmasodott rajtam, hogy nem tudtam belenyugodni az osztozkodásba. Látjátok azt a gyöngyből fűzött olvasót az orvosságos üveg mellett? Még attól sem tudtam megválni, pedig azzal a szándékkal vettem elő, hogy elküldöm neki. Ti, fiaim, juttassátok hozzá az Agra kincsének őt megillető részéhez. Hadd mondjam el, hogyan halt meg Morsten százados. Évek óta szívbaja volt, de mindenki előtt titkolta. Csak én tudtam róla. Mikor együtt voltunk Indiában, a körülmények különös láncolata folytán jelentékeny kincs birtokába jutottunk. Én elhoztam azt magammal Angliába. Morsten pedig megérkezése estéjén egyenesen hozzám jött, hogy a kincs felét átvegye tőlem. A pályaudvartól gyalog jött idáig, és az öreg lal csódár beeresztette őt. Ez a hűszolga most már halott. Sehogy sem tudtam megegyezni Morstennel a kincs felosztásában. Heves vita támadt, a százados haragosan felugrott a székéről. De egyszer csak a keblére szorította kezét, halott halvány lett, és hanyat vágódott, miközben fejét a kincses vasláda sarkába ütötte. Mikor föléje hajoltam, rémülten láttam, hogy halott. Sokáig ültem tanácstalanul, nem tudtam, mit évő legyek. Legelőször segítségért akartam kiáltani, de rögtön beláttam azt is, hogy valószínűleg Morsten gyilkosának fognak tartani. Halála és a fején tátongó seb engem tesznek gyanússá. A bírói vizsgálat közben a kincse vonatkozó tények is napvilágra kerülnek, ezeket pedig érdekem volt eltitkolni. Morsten azt mondta nekem, hogy senki sem tudja, hová ment. Így tehát nem látszott lehetetlennek, hogy titokban lehet tartani, mi történt. Még eltűnődve töprengtem, mikor felpillantva láttam, hogy szolgám Lal Csóder az ajtóban áll. Besompolygott a szobába, és bezárta maga mögött az ajtót. Ne félj, Sahib, szólt. Nem fogja megtudni senki, hogy agyonütötted. Majd jól elrejtjük, s a kakas sem fog utána kukorékolni.
Én nem öltem meg, kiáltottam.
De Lal Csódár mosolyogva a fejét rázta. Mindent hallottam, Sahib, mondta. Hallottam, hogy szívottatok, és hallottam a zuhanást. De szájam néma, az egész ház alszik. Majd együtt elvisszük innen. Ennyi elég volt ahhoz, hogy döntsek. A saját szolgám sem hisz az ártatlanságomban. Hogy remélhettem volna, hogy 12 esküdt előtt tisztázhatom magam? A holttestet még az éjjel Lal Csóder meg én eltemettük. Pár nap múlva tele volt